Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűneitől. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva kezdjük Isten tiszteletünket a 130. Zsoltárunk első és második versének eléneklésével, te hozzá teljes szívből. Isten tiszteletünket a 452. dicséretünk mind a 8 versének eléneklésével, melyet ezúttal az 500. dicséret dallamára énekelünk. A 8 versszak elég hosszú, szépen tempósan énekeljük.
Yeah.
Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, úgy, amint az megírva található Máté evangéliumának 18. fejezetében, a 21-től 35. versekig terjedőleg a mai ige szakasz, ez a kalauzból, a hosszabb ige szakaszról tekintettel üljünk le.
Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. Ezért hasonlatos a mennyeknek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hazaérkezett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adós. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adóságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. A szolgatársa ekkor leborult előtt, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elment, és börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizette a tartozását. Amikor a szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd a szolgatársadon, amit én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyi atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátottok. Mindenki az ő atya fiának.
Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és lelkünket, és imádkozunk. Urunk, mennyi édesatyánk, nem csak kívül vannak viharok, mint tegnap volt itt Budafokon, hanem oly sokszor van bennünk is háború, háborúság, gyakran a lélek háborúsága. Nem csak kívül történnek pusztulások, de a lelkünkben is gyakran kárt vallunk, talán nem kevésszer kárt is okozunk. Áldunk, hogy mindennek ellenére, akik vagyunk és ahogy vagyunk, hozzád jöhetünk, nálad lehetünk, mert magadra vetted bűneinket és azok büntetéseit is, amelyeket mi érdemelnénk meg. kérünk, tedd ezt szív szerinti élettudássá számunkra, hogy ne csak ismerjük, hanem el is ismerjük és fel is ismerjük a te szabadító nagyságodat a mi életünkben. Köszönjük, hogy nem vétkeink szerint cselekszel velünk, hanem elénk jössz utainkon. Megkeresel bennünket, hihetjük, hogy nálad nélkül nem történik velünk semmi, és amit rendelsz számunkra, az javunkra van. Ezzel a hittel és ezzel a bizodalommal jöttünk most ide, állunk meg most előtted, hogy hálásan megköszönjük, hogy egybe gyűjtettél bennünket, és most tanítani akarsz. Tegyél tehát a mi szívünket készé, megértésre, fülünket a hallásra, és az egész életünket készé a te követésedre. Így készülünk a veled való találkozásra. Amen. Kérem a gyerekeket, hogy akkor jöjjenek. Vagyunk annyian, hogy körbeérjük? Ha nem, nem. Nem kell megszakadnunk csak. Jaj, nagyon jó. Köszönjük szépen. Mondjuk az úrasztal az nem a legkifejezettebben arra alkalmatos helyre, hogy a pénzt helyezzünk el, inkább csak felmutatjuk, majd utána aláhelyezzük. Most nem osztuk a mérleget magunkkal, de ez, hát úgy szerintem te is hoztál. Nagyon köszönjük. Dióhéjban? Az egy jó nagy dió lehetett. Ez legalább 4 kiló 75 deka. Na, minden esetben nagyon köszönjük, meg fogjuk egyszer mérni. Addig ezt ide leraktam, jó? Jó nagy vihar volt tegnap. Nálatok is kiment a száram. Összetudod zárni a köt? Nagyon. Hát úgy az igazi. Mert az árammal is az volt a baj, hogy nem zárt össze a vezetékeken, és ezért jó fény nélkül maradtunk. Az pedig elég rossz dolog. Magam is elég zavarba voltam, amikor nem volt áram, nem volt lámpa, nem volt fényesség. Semmi, ami egy ilyen civilizált életmódhoz szokott embernek, hogy egyébként szokott hiányozni, úgyhogy elég furcsa volt. Na de nem is erről akarnék most beszélni, arról azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy tudjátok-e, hogy milyen változás történt itt valami a templomban? Igen, az kívül van, de nem a templomban belül, ám Istennek itt nem dőlt ki semmi, de kétségben így van, tegnap három fát döntött ki a vihar. Hál' Istennek egyik sem esett rá, vagy dőlt rá a templomra magára, pedig ennek jó esélye megvolt. Úgyhogy kegyes volt az időjárás ura velünk. De itt a templomon belül történt valami változás. Nézzetek körbe, és... Micsoda? Hát a szőnyeg. Igen, szőnyeg van. Ez nagyon jó megfigyelés, de többen is jeleztétek, hogy feltűnt nektek. Szerintetek miért jó az, hogy szőnyeg van? Miért hiányzott ez eddig, hogy most úgy gondolta a presbiterém, hogy itt a templomot felszereli szőnyeggel? Egyszerűen csak díszítés? Nedves időben már, mint hogy amikor esik az eső, akkor bizony csúszik ez a padlólap, járólap, és ez a biztonságot fokozza. Tehát egyrészt a biztonság érdekében, hogy ne csúszunk el. De talán, hogyha megfigyelitek, hogy hol van ez a szőnyeg, vagy futó, akkor ez is kiderül, hogy ez itt pont szembe van, ugye itt egészen célirányosan, bevezet bennünket a templomba. Mondhatnám, hogy utat teremt, vezet bennünket itt, és egészen ide az úrasztaláig, és aztán rámutat itt a szószékre. És azt tudjátok, hogy miért fontos? Miért van a református templomban középen, legtöbb esetben középen, a centrumban a szószék? Nem a pap miatt. És hogyha én oda fölmegyek, akkor nem én vagyok a fontos ott, hanem az, amit, ha nem? Azért, mert jobban hallják, ez igaz, de hogy mit? Mit halljanak? Az a fontos, amit hallanak. Az ígét, hát persze. Hoztál dióban nekünk is pénzt, és hoztál kitűnő felismerést magadra. Igen, ezt mondom, igen. Tehát, hogy azért van középen a szószék, és arra vezet rá bennünket ez a szép egyenes kutó, ez a szőnyeg, mert itt a templomban a központi legfontosabb dolog az maga az Isten igéje, hogyan szól hozzánk, mert lelkemet felüdíti, és igaz ösvényen vezet az ő nevéért, így mondja nekünk az Úr. Ő vezet bennünket, az igéjével vezet, és erre emlékeztet bennünket egy kicsit ez a szőnyeg is. Ti se felejtsétek el, hogy az életünkben a legfontosabb dolog, amely biztonságot ad és vezetést ad, az mégiscsak az Isten igéje, és erről fogtok hallani most is, amikor elmentek a gyermek Isten tiszteletre, és látjátok, nem mondtuk együtt azt, hogy áldás, békesség. Most akkor a végén mondjuk hangosan, jó? Áldás, békesség. Minden. Szigédetésre készülve énekeljük a 294. énekünk első versszakát, 294. dicséretünk első versszakát. Jézus igazságom. Kedves testvérek, Istennek azon igéjét, amelynek alapján az ő szent üzenetét hirdetni kívánom most előttetek, megírva található a Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének 5. fejezetében, az 5. fejezet első 14 verseiből néhányban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljen közöttetek, ahogy ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. És a végén ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Eddig Isten igéje. Az Úr 6 napi kemény munkával teremtette a földet, az életet és az embert, 7. napon megtekintette az eredményt, és elégedett volt vele a Biblia szavaival, és látta, hogy jó. Ekkor jött Lucifer, és kérdéseket tett fel, fog-e működni, tartós lesz-e eredménye, nem romlik-e el, megérte a fáradtságot, a munkát, és így tovább. Az Úr végül türelmetlen lett, és ráförmett főangyalára, Lucifer, eredj a pokolba. Ez egy motto, egy óriási, 4 kötetes, frissen megjelent nagy társadalomtudomány munka elején, amelyik egy új és divatos tudományággal foglalkozik, annak az eredményeit foglalja tulajdonképpen össze, ezt a tudományágat úgy hívják, hogy értékelés, értékeléstan, vagy idegen szóval evaluáció, és a tudós, egy Eliot Stern nevezetű úriember is meglehetős iróniával közeledik a saját tárgya felé, vagyis, hogy hát persze, ez a tudomány semmi másra igazából nem alkalmas, mint hogy kekec kérdéseket tegyen fel. Pedig ez egy nagyon fontos dolog, főleg különböző nagyobb programok, főleg, hogyha ez az egész nemzet életét érintő nagy közpolitika, szakpolitikai programok esetében, azokat értékelni, hogy ne csak a politikusokra legyen rábízva, hogy önmagukat nagyon szeressék, az ellenzék, hogy a másikat nagyon ne szeresse, hanem lássunk valamennyire tisztán, amennyire csak lehetséges, amennyire számunkra belátható és bejárható, valamennyire objektív mutatók, úgynevezett indikátorok mentén. Óriási irodalma ennek a területnek immáron, és hát nagyon sokfelé alkalmazzák most már Magyarországon is. Természetesen nem beszélnék erről, ha nem magából az igéből jönne ez, hiszen azt olvassuk a most felolvasott Efézus beliekhez írott levélben, hogy ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. Ti magatok is értékeljétek, mi kedves az Úrnak. Fontos dolog, hogy ezt az értékelést magunktól függetlenül tegyük. Mert mi ugye teljesen szubjektívek. Önmagunk felé hajló kezű szentek vagyunk. De hát nem is tehetjük mi ezt igazából másképpen, mert nekünk van egy független értékelünk, aki tőlünk teljesen független, mégis velünk állandóan kapcsolatban lenni kívánó. Ő a megváltó, ő a mi Krisztusunk. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ez különösen is fontos a bőjt és a bűnbánat időszakában, ami erről szól. Ítéljük meg, most nézzük meg, kik vagyunk, kik voltunk, hogyan éltünk és vitézkedtünk ebben az életben, azok között, a talentumok között, amelyek számunkra megadattak. Nézzük meg, kik vagyunk mi. És ez nagyon jó, hogyha ezt folyamatosan tesszük, de különösen is a bűnbánat idejében, hiszen ki ne szeretné, hogy egykor majd ugyanaz a bizonyítvány adódna, mint Pálnál, aki ezt az önértékelést Isten mutatói, Isten eredmény mutatói szerint elvégezte már életében önmagán, és ez így hangzik. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. A mai igéből tehát arra kapunk bíztatást, hogy mi is ezt a sokszor hát kényelmetlen, talán ha olyan az életünk, akkor kicsit kegyetlen, de a kegyelemért kegyetlen önértékelést is elvégezzük. Amikor ezt tesszük, akkor nem tehetünk más, mint hogy az igéből táplálkozunk, és azokat a mutatókat, most ezt a szót használom, azokat a mutatókat nézzük, és nézzük át, amelyek az igében szerepelnek, a mai igében. Ugye Lucifer is különböző olyan mutatókat ajánlott meg az Istennel, amelyek ugyan önmagukban valamit jelentenek, de a teremtés egésze szempontjából biztosan nem. Nézzük meg, hogy mi az a 3 pont, mi az a 3 értékelési mutató, amelyik számunkra a mai igéből származik. Az első, legyetek Isten követői, így kezdődik az egész igeszakasz. Ezért kell megnéznünk, hogy kik vagyunk, hogyan vagyunk mi Isten követői. Legyetek Isten követői, mint szeretet gyermekei. És utána folytatja, és éljetek szeretetben, mint ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. József Attila szerelmesen mondja, gyermekként ettél, amit az istenfélők a Krisztus szeretetben találnak meg. Egyfajta gyermekséget, egyfajta tisztaságot, egyfajta nyitottságot, amelyik a Biblia lapjain oly sokszor szembe találkozik velünk. Éppen két nappal ezelőtt olvashattunk Jézusnak a gyerekekkel való találkozása történetéről. Tehát a gyermeklét a Bibliában nem valami hiány, nem valami deficit, hanem bizonyos értelemben a teljesség, a tisztaság, nyitottság, a Jézusra való odafigyelés minden feltétel nélkül való teljessége. Bizony, mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanná nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egyértelmű Jézus üzenete. Ez a gyermekség tehát szeretett gyermekség, ahogy az Efézusi levélben írva vagyon. Szeretett gyermekség, nem gondnokoltság, nem nevelt gyermekség. Úgy ír elő Pál, vagy az ő tanítványa, hogy ez az igazi imitáció Krisztus, Krisztus követése, de az eredeti szó itt, a mimétáj szó, nem egyszerűen utánzást jelent, nem egyszerű szolgai utánzást, vagy replikálást, hanem kiábrázolást, követést, megélést. És mi szabadok vagyunk megélni Isten velünk között kegyelmének mindennapjait. Ez a Krisztus követésnek a mindennapja. Ha benne élünk, ebben a különösképpen való időben, amelyik nekünk szánt, és mi ebben a szolgálatban tudunk kiteljesedni. Erről beszélünk, és ezt kell lássuk magunkban, mennyire tudott ez kiteljesedni. Nem áldozatból kell ezt tennünk, nem fáradtságból, hanem hála áldozatból, mert az áldozat már megtörtént. Értünk érdemeink nélkül, sőt ellenére kegyelemből. Ezért érhetünk szeretetben, hiszen és ahogyan Krisztus szeretett minket, ahogyan ő szeretett bennünket, így élhetünk a szeretetben. Éppen ezért ez a gyermekség, ez nem még felnőtteknek sem nehéz, nem megvalósíthatatlan, sőt kiváltképpen való ajándék, mert hogy szeretett gyermekségről van szó. És éppen ezért életet jelent. Krisztusi, bibliai értelemben ez a gyermekség életet jelent. Amikor a Bibliában ez a szó elhangzik, hogy éljetek, akkor persze nem egyszerűen valamifajta biológiai, vegetatív történésről, megállapításáról van szó, hanem egy lehetőségről, egy létmódról. Így lehet élni, de így lehet csak élni, így lehet élni, élnetek. Másrészt azért jó dolog ez a gyermekség, mert az ige szerint az ilyen életnek illata van, mégpedig Istennek kedves illata. Tehát vonzó és tápláló, mint a hársa virága a méhek számára. Ez a kifejezés visszautal az Ószövetség lapjaira, ezeket is mostanában olvashattuk az ige kalauz alapján, az illataáldozat szentségéről és fontosságára. Szeretetnek igazából illata van, duftja van, a léleknek egyfajta higiénés lehetőségét adja meg. Ilyenkor mindig eszembe jut az a idős kedves barátunk, egy papné, aki amikor elment a kórházba egy hétre súlyos állapotban, szintén súlyos állapotban lévő betegek közé, azok úgy nyilatkoztak az egy hét után, hogy az életük legszebb hete volt. Hát a szeretetnek, a szolgálatnak igenis illata van, jó híre van. Persze ritka madár ez a szeretet, mert bár vágyunk rá, de azért félünk is tőle. Jó lenne kapni ilyen módon, de nagyon nehéz ezt a fajta szeretetet adni. De akkor jó illatú ez a szeretet, hogyha Krisztus megéléséből, miméziséből, ebből a fajta megélésből származik. Nem a sajátunkról beszélünk, tehát nem arról a szeretetről, ami az önszeretetünkön túl még valahogyan megmaradt, hanem arról a szeretetről, amelyet mi 10 000 talentum mértékben kapunk, és olyan nehéz tudunk, nehezen tudjuk akár csak 100 dénár mértékéig is továbbadni, ahogyan mai textusban is hallhattuk. Mert Isten az ő fiában magát áldozatul adta, nekünk csak erre az áldozatra, hála áldozatos válaszként kellene továbbosztanunk a szeretetet. Nagy üzenet és nagy mértékegység ez ebben a világban, ahol az az uralkodó tézis, hogy mi az vajon, ami nekem jár, mivel tartoznak nekem, és nem az, hogy mit adhatok másoknak. Persze nem csak anyagi kínlevőségeink vannak, hanem lelki kínlevőségeink is nagyon nagy számban komoly adósok vagyunk. Ezt az adást kellene megtanulnunk, és ezt ebből az adásból, melyet nekünk az Úr az ő kegyelméből adott, ezt kellene továbbadnunk. Hiszen adjuk meg a császárnak, ami a császár, és az Istennek, ami az Istené. De adjuk meg, ami az Istené. Ennek az ige szakasznak az a jó magyarázata, hogyha hangsúly a második tagmondaton van. Ez a szeretet pedig, és talán ez az egyik legnehezebb, olyannyira mindenkinek szól, hogy még nekünk is. De hogyha tudjuk, akkor tudjuk ezt továbbadni mindenkinek. Mindenkinek, azoknak is, akik legmegtörtebb ábrázatúak, legmegtörtebb életűek, akik szegények, vagy akik elviselhetetlenek. Ez az első, tehát a szeretet gyermekség mutatója, amelyen magunkat mérhetjük. A második pedig így szól, legyetek szentek. Nem egyszerű szó sem ez önmagában, főleg akik ugye, művészet iránt is érdeklődő emberként az ikonfestészetre gondolnak, felakadt szemű szép szentekre. A szent nem ez. A szent nem valami elkülönült, nem valami megemelt antropológiai kategória, ami csak a csodagyártóknak van fenntartva, hanem a szentek mi lehetünk. A szent az, aki Istenre nézve, és Istenből él, a tőle kapott javakból él. Erre törekszik ez a horizontja, ez a tiszta szándéka, az Isten követés a vezérlő elve az életének. És erre vonatkozólag 3 megállapítást tesz a mai igénk, a szenté lételre vonatkozólag. Az első a paráznasság, a másik a nyerészkedés, a harmadik pedig a beszéd világa. Az első 2-ről csak röviden. Az első paráznaság és nyerészkedés ugye saját kielégülésre, magamnak gyűjtésre és gyönyörűségre vonatkozik, melyből mindenképpen hiányzik a másik. Hiányzik a másik, és ennek következtében hiányzik szükségszerűképpen Isten is. Független a másiktól történik. Elszemélytelenedett és elszemélytelenítő módon. A másik személye tehát csak eszköz ebben az egészben, tehát lefokozzuk, degradáljuk a másikat. Éppen ellenkezője tehát ez a Jézustól tanultaknak, hiszen nincsen benne semmi abból az áldozatból, amiről már szóltunk. Pedig a ráfelelő szeretet az mindig hála áldozat Krisztus áldozatára. Sehonnan, máshonnan meg nem érthető, mint ebből a velünk között kegyelmi üttörténetből. És a szentélétel vagy szentévállás harmadik ilyen fontos minősítője az a beszéd. Talán nem eléggé foglalkozunk ebben, de nagyon is fontos, hiszen ezen a módon érintkezünk le inkább egymásról. És amikor a beszédről szól itt az ige, akkor inkább egy beszédmódról, mint egy létmódról beszél, a beszéd aktusról, amely cselekszik. Mert amikor mi beszélünk, akkor mi cselekszünk egymással. És itt egy ellentétpárt mutat fel, az ostoba beszéd, a kétértelmű beszéd, a fecsegéssel szemben jelenik meg a hála áldozatnak, a háládatosságnak a beszéd módja. Sőt, egy olyan ige van, amelyik, hogyha egészen pontosan akarnánk lefordítani, akkor valami olyasmi lenne, mint sikamlós fecsegés. Ahol semmi sem pontos, semmi sem szilárd, hanem minden elcsúszik, minden kétértelmű, éppen ezért igen komoly veszély. Ez nagy divat manapság, sokaknak a beszédmódja ez. Tulajdonképpen ez egy ilyen nagy mainstream, egy ilyen nagy fő vonala ez a mai világnak, hogy így beszélünk. De ez nem jól van így, mert ami a kabaréban jól áll, az az emberek közötti beszélgetésben nem jó, mert kárt és ártalmat okozhat. Könnyű, következmények nélküli beszéd, üres fecsegés vagy duma, így is mondhatnánk pestiesen, és hogyha ezt még egy kicsit tovább ragoznánk, akkor azt is mondhatjuk, hogy ne éljünk úgy, mint a duma dumája. A duma esetében most itt például az orosz parlamentre gondolunk, amikor a politikai szféra egyszerűen fecseg, sikamlós, kétértelmű beszédeket mond, ahelyett, hogy pontos lenne és építő. Jakab beszél a nyelv bűneiről, és azt állapítja meg, hogy az egyik legkisebb testrészünk, amivel azonban a legnagyobb károkat tudjuk okozni. Éppen ezért tökéletes ember az, aki képes azt megfékezni. Itt egy szójáték szerepel egyébként, eutrepelia, az egyik szó, ez a fecsegő, sikamlós fecsegés, a másik pedig az eukarisztia, a hálaadásnak a nyelve, és mai napon milyen fontos, hogy eukarisztia ünnepe is van ebben a gyülekezetben. De, és ez a legfontosabb, hogy létezik az eukarisztia beszédmódja. Létezik a hálaadásnak a cselekvése. Ez a nyelv is cselekszik, csak nem rombol, hanem épít. Akinek a hálaadása beszédaktusa, annak nem tűz, hanem panácia, egyfajta csodagyógyszer a nyelve, a beszédmódja, mert gyógyít, és az minden bajra jó gyógyír lehet. Lássuk át, nézzük meg, mérjük magunkat, ezek nagyon jó mutatók. Szembesüljünk vele, milyen a mi nyelvünk, mennyire az előbbi, és mennyire az utóbbi. És a harmadik és végső fontos mutató arra vonatkozólag, hogy Krisztus követésünk milyen, ez pedig így szól, legyetek a világosság gyermekei, és a legutolsó mondatában az ige szakasznak, ragyogjon fel neked a Krisztus, és benned a Krisztus. Az keresztény ember identitása, közösségi önazonossága, az a világosság, amelyet ő is kap. Amelyet ő is elnyert Krisztusban, aki a világosság. Sőt, a világ világossága. És Pál nem akar tudni, nem is tud máshova visszajutni, mint Krisztushoz. Tudjuk, hogy a depresszív ember, a depresszív hangulatoktól szenvedő önkéntelen elsötéti, behúzza a függönyöket, ezáltal bezár és kizár. De ugyanígy vannak a hitben depresszívek, visszalépők is, ők is így tesznek, bezárnak egy kicsit és kizárnak. Goethe talán nem véletlen mondta, hogy a halálos ágyán, hogy több fényt, de hát ez a példabeszédek könyvében is nagyon szépen kifejeződik. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz télig. Ilyen az Isten világossága bennünk is. És az Úr angyala, ahogy az apostolok cselekedetéről írott könyvben is olvashatjuk, odalépett Péterhez, és azonnal világosság támadott Péterben is. Teréz anya, amikor átvette a Nobel-díjat, a béke Nobel-díjat, akkor egy nagyon egyszerű üzenete volt csak az egész világ felé. Élj úgy, hogy legyél Isten kedvességének élő kifejezése. Hiszen ti vagytok a világ világossága, mondja a hegyi beszéd. Az a világosság, ahol jó tájékozódni azoknak, akik eltévednek, ahol megfelelő léptékeket lehet találni azoknak, akik nem találják a léptékeket, és ahol árnyéka is van a tetteinknek, a tárgyaknak és az értékeknek,
De a világosság az, ahol megszűnik a félelem is. Ragyogjon fel benned és neked a Krisztus. Az ilyen életű emberek, azok igazi kis angyalok. Ők az angyalok, a szentek. Nekem a múlt héten ebben volt módomban, hogy egy ilyen megtestesült angyallal utazzak 2 órán keresztül, és ez a 2 óra egy igazi töltekezés volt, egy minden szempontból iránymutató, élményszerű együttlét. Mert az a nyelv, amelyiket használt az én utastársam, az egy ilyen nyelv volt, egy panácea volt, egy csoda gyógyszer, mert Istentől jött. Kedves testvérek, 3 indikátor, 3 mutató arra nézve, hogy hogyan és milyen módon lehetünk Krisztus követői. Ezek mértékei lehetnek a mi életünknek is, a mi Krisztus követésünknek, a mi imitáció Krisztinknek. Ha ezeket választjuk, és ezeken mérjük magunkat, akkor jól, pontosan jól tudhatjuk, hogy hol tartunk. És ez fontos a bűnbánati időszakban. Ezek ugyanis a Szentírásnak a mutatói. A szenté válásnak a mutatói. Vagy az eltávolodás mérésének lehetőségét adják. Ha ezekben fogyatkozás van, akkor viszont szintén nagyon jó, mert akkor tudjuk, hogy Isten reparációjára, kisegítésre, továbbsegítésére van szükségünk. 3 ilyen mutatót adott nekünk a mai ige, amelyet érdemes és lehet alkalmazni. A jó mutatókhoz pedig jó módszert is, kövessétek a Krisztust. Ebből indul az egész szakasz, és ebből indul az egész életünk is. És így megyünk most az úrvacsora felé is. Jó utat. Amen. Az Isten tiszteletre felelve, vagy igehirdetésre felelve, és az úrvacsoraasztásra készülve énekeljük a 435. énekünket, Lelkem siet hozzád menni.
Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerette Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írott levél 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hajtsuk meg fejünket, és bűnbánati imádságban menjünk a mi Urunk elé. Megváltó Urunk, bocsásd meg vétkeinket, bocsásd meg, hogy mindig alkudozunk veled, bocsásd meg nekünk, hogy ahelyett, hogy a te akaratodat keresnénk, és a másik javát szolgálnánk, saját javainkat gyarapítjuk. Bocsásd meg, Urunk, ifjúságunknak és öregségünknek vétkeit. Bocsásd meg, hogy mindig ki akarjuk egészíteni azt, hozzá akarunk tenni a magunkéhúból ahhoz, ami nálad már tökéletesen elkészítetett. Köszönjük mégis, hogy velünk közölt és értünk elvégzett áldozatoddal elfedezett bűneinket, és megújítod életünket, amelybe mi önmagunktól megújulni képtelenek vagyunk. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk a legszemélyesebb gondjainkat, melyekkel megbírkozni nem tudunk. Legszemélyesebb kérdéseinket, melyekre nem lelünk választ. És legszemélyesebb bűneinket, gyarlóságainkat, melyek belülről égetnek bennünket. Köszönjük, hogy elkészítetted a találkozás alkalmát. Kérünk, Urunk, hogy készíts el bennünket is a teherletétel és a megújulás lehetőségére. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk valláshitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánat tartásunk és hitvallástételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és véret? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt fogadva, ígérve és híve, Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Ámen. Most pedig járuljunk a szokásos rendszerint az úrasztalához, kezdve a nekem baloldal, onnan jobb oldalú facsorok felől. Kérem a presbiter testvéreket, hogy segítsenek itt a lépcsőnél, nehogy valami baj történjen.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti életetekben. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, mennyei édes atyánk, hogy íme a mai napon is közölted velünk a te kegyelmedet. Megmutattad nekünk hozzánk való jóságodat, szeretetedet, türelmedet, és köszönjük azt, hogy az Úr vacsorán való részvétel új erőt ad nekünk a következő napokra, megerősíti elhatározásunkat, hogy neked engedelmeskedve a te akaratod, a te útmutatásod szerint éljünk. Áldunk téged ezért az ajándékért, és kérünk, hogy valóban ne váljon hiába valóvá a mi Isten tiszteletünk, a mi kegyességünk gyakorlása, hanem gyümölcsöket, életet hozzon a mi számunkra, és a mi szeretteink, és a mi népünk számára. Mindenható Istenünk, különösen eléd hozzuk most ezen a délelőttön azokat, akik gyászolnak. Te ismered őket, te látod az ő fájdalmukat, az ő könnyeiket, az ő életüknek a fájdalmát, ahogyan üresnek érzik a szeretük elvesztése miatt. Kérünk, hogy a te irgalmaddal öleld át őket, vigasztad meg őket, és erősíts szívükben az örök élet reménységét. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk a betegeinket, akik testi lelki betegségben szenvednek, akár otthon vagy a kórházban. Te légy a gyógyítónk, te légy a mi bátorítónk, hogy a nehézségeket, a fájdalmakat is tudjuk úgy elhordozni, hogy a te akaratod szerint élünk, és a te lelked erejével éljük a napjainkat. Kérünk, hogy te áld meg a következő hetünket, hogy valóban miközben a mi tevékenységünket, a mi munkánkat végezzük, tudjunk a mi szavainkkal, a mi cselekedeteinkkel, a mi egész életünkkel téged dicsérni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a mi helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órakor lesz a középiskolások számára ifjúsági óra, az esti házi kör elmarad. Hétfőn este 6 órakor a Klauzár Gábor Művelődési Központban lesz Pállai József festőművész kiállításának a megnyitója. Nagy szeretettel buzdítjuk a testvéreket, hogy menjünk el erre az ünnepi megnyitóra, vegyünk részt rajta, a kórusunk is fog énekelni, és ugye a művész úrnak a felesége és a gyermeke ide járnak a mi templomunkban, a mi gyülekezetünkben. Kedden reggel 9 órakor lesz babamama kör, este 6 órakor bibliaóra és 7 órakor presbiteri gyűlés, úgyhogy kérjük a presbiter testvéreket, írják alá a meghívót. Hirdetem azt, hogy minden évben megünnepeljük a Nők Világ Imanapját, amely mindig március első hetében van, így március első szerdáján, a női alkalmainkon, a délelőtt 10 órakor kezdődő bibliaórán és az este 6 órakor kezdődő női bibliaórán ennek a fényében és ennek az imanapnak a témája alapján tartjuk az alkalmunkat. Szeretettel várunk erre minden nőtestvért, azokat is, akik esetleg nem járnak ezekre a bibliaórákra, hogy erre a különleges ima alkalomra jöjjünk el. A délelőtt 10 órakor kezdődő alkalmon szerdán dr. Pásztor Jánosné Judit néni szolgál majd közöttünk, úgyhogy nagy szeretettel buzdítunk mindenkit, aki csak teheti, jöjjön el ezekre az alkalmakra. És hát most kivételesen, mert fél hatkor lesz ugye este a női bibliaóra keretében a Női Világ Imanapnak a délutáni alkalma, este 7:30-kor lesz Ádám kör is, Toporenszki Ákosnál. Csütörtökön reggel 8 órakor bibliaóra, pénteken 7:30-kor konfirmáció, 7 órakor Dániel ifi, szombaton pedig egy különleges alkalom ismét, templom takarítás partina, hívjuk a gyülekezeti tagokat. Ugye nagyon közel lesz most a húsvét, úgyhogy ez az utolsó alkalom így húsvét előtt, ami nem ünnepi alkalom még, amikor kitakaríthatjuk a templomot, és a kertet is rendezhetjük, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy aki csak tud, jöjjön erre az alkalomra. Szombaton konfirmáció, este 6 órakor Ézsai elsőfi, és vasárnap pedig a szokásos alkalmainkra várjuk a testvéreket. Az elmúlt héten végső búcsút vettünk Pribek Jánosné, Karmer Katalin testvérünktől életének 67. évében. A vígasztalás igéjét Máté evangéliuma 11. részének 28. verséből vettük. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló testvéreinket, akiknek Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk az életükben.
Kedves testvérek, köszönjük a gyülekezetnek a támogató szeretetét, amivel körülvettek minket a elmúlt hétvégén a presbiteri és a munkatársi közösség alkalmával. Elkészült az idei év szolgálatainak a váza, amit majd a húsvéti hírlevélbe fogunk ismertetni. Aki már készíti az adóbevallást, gondoljon arra, hogy közegyházat és gyülekezetünket is tudja támogatni a 2-1%-kal. Az ehhez szükséges nyilatkozat az a pénztárosi asztalnál vagy a bejáratnál elvihető. Tehát hétfőn 6 órakor lesz ez, mint ahogy szerepelt a hirdetéskor, a Klauzál Gábor művédési központban a kiállítás megnyitó, tehát nem itt, nehogy valaki ide jöjjön a gyülekezeti terembe. Mi megjegyeznénk, hogy a megnyitót Jókai Anna Kossuth-díjas író fogja tartani. A szombati takarítás azért kell, hogy most kerüljön sor, mert ugye 3 hét múlva lesz húsvét, előtte lesz március 15-e, úgyhogy nem nagyon van más. Ugye már megszoktuk, hogy augusztus 20-át is munkával ünnepeltük, de talán ezt nem kéne minden rendkívüli alkalomra ezt bevezetni. Különlegessége lesz ennek az alkalomnak, hogy szokás szerint kiváló ebéd lesz Katona András testvérünk jóvoltából. Az is egy különlegessége, hogy a tegnapi nap folyamán 3 fa dőlt ki a templomkertbe, amiket Istennek néhány testvér segítségével sikerült eltakarítani a bejárattól, de ez azért néhány köbméter hulladékot jelent, amit föl kell dolgozni. Vasárnap az Isten tiszteleten a szokásos alkalom túl, ha jól tudom, akkor vak testvérek is meg fognak jelenni, erre készüljünk, ne lepődjünk meg, és szintén gondoljunk arra vasárnap, hogy éljünk alkotmányos jogainkkal, menjünk el szavazni. Március 10-e és 14-e között Mátyás király nyomában, az igazmondó Mátyás király nyomába Merkel Norbert szerez erdélyi kirándulást, tehát ami alapvetően a Pannonius utcai iskolához kapcsolódik, aki szeretne még csatlakozni, az nála jelentkezhet, hát ha van még hely. Arra értet keresünk május 1-től vagy június 1-től, még nem tudjuk pontosan, Szabó Kata diakonusunk részére, tehát akinek esetleg van ötlete, hogy itt a közelben hol lehetne egy albérletre szert tenni, az nála jelentkezzen, és akkor pontosan vele lehet egyeztetni. Ezt talán mindenki látta, ugye a gyerektanításban is szerepelt ez a szőnyeg, ami most került ide hozzánk. Köszönjük Szalontai Károly testvérünknek az áldozatvállalását, aminek ezt köszönhetjük. És végül, de nem utolsó sorban, újabb jó köteteket ismerhetünk meg itt a tavaszi időszakban. Talán ahogy a medve kibújik a barlangjából, a napfénybe lehet olvasgatni is. Egyrészt egy nagyon érdekes kötet megint csak a mostani időszakkal kapcsolatban. Pető Sándor, a Károli Egyetem teológiai karának a filozófia professzora írt egy könyvet a politikum és a kereszténység kapcsolatáról. Aki ezt mélyebben szeretné átgondolni, annak tudom ajánlani. Egyszerűbb, és de nem árt ismételni konfirmáció táján és utána se a hitvallás ismeretet. Szűcs Ferencet mindannyian ismerhetjük, mert többször is prédikált nálunk, az ő világos gondolatai találhatók meg a másik könyvben. És végül, de utolsósorban Pákozdi László Mártonnak a Biblia iskolája egy klasszikus kötetnek számít, és ezt is érdemes talán elővenni, olvasgatni. Köszönöm szépen!
Az áldás vétele előtt énekeljük a 448. dicséretnek 4 versét. Ezt is a már ismert dallamnak, az 500. éneknek a dallamára énekeljük. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.